Drága testvéreim, az imént felolvasott ige részből, Lukács evangéliuma 14. részéből szeretnék egy pici kis szakaszt felolvasni. A 23. versnek az utolsó felét, és abból is csak ennyit, kényszeríts bejönni mindenkit. Kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Kedves presbiter asszony testvérem, egyben imatársam Seres Angelika néhány héttel ezelőtt rám írt, és azt kérdezte tőlem, hogy van ez a történet, a nagy vacsora története, és ott van egy ilyen szó, hogy kényszeríts. Hogy van ez a dolog? Hogyan lehet, hogy Isten kényszerít bárkit is? És ezzel elindított bennem, ott néhány gondolatot leírtam már neki, amit azonnal eszembe is jutott, de elindított bennem újabb és újabb gondolatokat, és azért hoztam ma a testvérek elé, mert úgy érzem, hogy ez most nekem is nagyon fontos ige szakasz és nagyon fontos üzenet. Szeretném megosztani ezt minnyájukkal. Hogyan lehet, hogy Isten kényszerít, mikor úgy ismerjük Istent, mint aki nem erőszakol ránk semmit, nem rúgja be az ajtót, a szívünk ajtaját, csak azért, hogy már pedig ránk erőszakoljon valamit, amit ő el szeretne érni. Ő nem ember, hogy ránk erőltessen bármit is, amire mi még nem vagyunk készen. Akkor hogyan lehet összeegyeztetni ezzel az igével, amiben egyértelmű kényszerítésről van szó? Egy erőteljes rábeszélésről van szó. Mi az alaptörténetünk? Kezdjük el nézni ezt a történetet, jó? Az alaptörténetünk az, hogy egy ember, egy gazdag ember vacsorát készít. És természetesen szeretné, ha minél többen lennének az őt körülvevők, illetve barátai közül ott ezen a vacsorán, és kiküldi a meghívókat, hogy ezt írásban, szóban mindegy. Az a lényeg, hogy kiértesít mindenkit, hogy ekkor és ekkor várlak benneteket vacsorára. Nyilvánvalóan ezek az emberek mind-mind igent mondanak, mert hogy amikor eljön az idő, elkészül a vacsora, megvan mindenkinek a meghívottak közül a helye, és akkor kiküldi a szolgáját, hogy akkor konkrétan azokhoz menjen el ismét, és akkor mondja, hogy na most kész a vacsora, most lehet jönni, várlak benneteket. És amikor a szolga elindul, akkor sorban kimentésüket kérik az emberek, finoman visszautasítják azt a meghívást, amire már korábban igent mondtak. Azt gondolom, hogy néhányszor átértük már mi is, hogy ígéretet tettek emberek, hogy majd jönnek, majd részt vesznek bármilyen programon, és aztán sorban mondták le, vagy le sem mondták, csak nem jelentek meg. Ez olyan nagyon kellemetlenül érint bennünket. Azt mondom, hogy nem megbízható az az ember, aki ezt teszi. Mert jöhet közbe bármi, de akkor muszáj, hogy értesítsük még időben azt, aki meghívott bennünket, hogy mégsem tudok menni. Milyen indokokat, meg milyen okokat találnak ezek az emberek? Az egyik azt mondja, hogy földet vettem, és ezért nem tudok most kimenni. Azzal kell foglalkoznom. Valami olyanról van szó, ami egy ingatlannak a része. Mert ugye a föld terület, és esetleg az arra ráépített épület, vagy esetleg maga a föld terület, ez valami olyan, ami emberi tekintetben egy olyan maradandó, amit átadunk majd a gyermekeinknek örökségül. A föld, ami nagyon-nagyon fontos, ami apáról fiúra kell, hogy szálljon. A Duna mentében láttam ezt, hogy milyen nagy tragédia volt, amikor apáról fiúra szállt a föld, mint örökség, de már a következő nemzedéket nem érdekelte, vagy nem látott benne jövőt, és másfelé kezdett el indulni, munkahelyet keresni. És ott maradt a föld az idős, öreg emberekre, és nem tudtak vele mit kezdeni, kénytelenek voltak eladni. Nagy szívfájdalom volt ez minden esetben. Valami arra való hivatkozás, ami egy fontos, ami majd az örökségnek a része lesz, ami nekünk embereknek egy ilyen maradandót jelent. Aztán a következő arra hivatkozik, hogy ökröt vettem, ökröket, ki kell próbálnom. Hát mikor máskor? Most kell kipróbálnom. Valami olyanra hivatkoznak, ami földi életünkben is érték. Mulandó, de mégis érték. És végül a harmadik arra hivatkozik, hogy most nősültem. Amikor gyakorlatilag házasságra, családra vagy emberi kapcsolatokra hivatkozva utasítjuk vissza, vagy utasítja vissza a meghívást. Mindegyik megtalálható az életünkben. Mindegyik nagyon-nagyon fontos pont. Hiszen mindegyikünk életében van valami, ami úgy gondoljuk, hogy az egy kevésbé mulandó, minden mulandó, de kevésbé mulandó, ami egy örökség része lehet. Olyan is, ami mulandó érték ma van, holnap nincs, de fontosnak tartjuk, értéknek tartjuk. És aztán az emberi kapcsolataink. Nincs olyan ember, akinek legalább egy olyan kapcsolata ne lenne, amihez ragaszkodik, ami fontos, amiért képes áldozatokat is hozni. Ezek fontos dolgok. Csupa-csupa olyan dolog, amire bárki bármikor hivatkozhat. Ma is. Nem csak ebben a történetben akkor. Na de kik ezek a... Ez elhívottak. Kik ezek a hivatalosak, akik hivatalosak erre a vacsorára? Az Ó Jézus Krisztus... Az van megírva róla, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Az övéi, azaz a választott nép a zsidók közé jött, de nem értették meg az evangéliumot, nem fogadták be őt. Ők voltak a hivatalosak, akikhez először jött Jézus, és hirdette Isten országát. Ma kik a hivatalosak, testvérek? Kik a választottak, ha lehet így mondani? Ezt most nagyon idézőjelben mondom. Mert mindegyikünk választott, hiszem, hogy az Úr Jézus mindegyikünkért eleget tett, a mi bűneinkért. Azt gondolom, hogy azok, akik szinte beleszülettek az egyházba. Mert a nagyszülők, meg még lehetne visszamenni, és templomba járók voltak. Akiknek nem kérdés, hogy Istenhez tartozom-e, egy gyülekezethez, egy egyházhoz tartozom-e, vagy nem. Akiknek először szól az evangélium, akik picin gyermekkoruktól fogva hallják az evangéliumot. És olyan jó lenne, hogyha igent mondanának a hívásra, de oly sokan nem teszik ezt. Aztán bejön valaki az utcáról, aki nem hivatalos alapon, születésétől fogva akár, és egyszer csak megnyílik a szíve, és befogadja az evangéliumot. Az övéi nem fogadták be őt. Mert mindenre hivatkozunk, testvérek. Ugyanígy. Ezt vettünk, azt vettünk, ez fontos, az fontos. Jó, majd követem Isten igéjét, majd követem Jézus Krisztus, majd jövök a templomba, csak még előbb ezt vagy azt vagy amaz el kell végeznem. És nagyon jól tudjuk, hogy a csak még előbb, meg a majdból valószínűleg a soha lesz. Vagy a nem tudom mi lesz. De hosszú időnek kell eltelnie. Mert nem fogadták be őt az övéi. Mert nekünk, akik talán gyermekkorunk óta halljuk az evangéliumot. Olyan természetes. Az Isten gondoskodása, törődése olyan természetes. Nem tudom, hogy ma, amikor felkeltünk, hányan adtunk hálát az életért. Amikor nagyobb események vannak, akkor igen, akkor az úgy kicsit megállít. De amikor csak egyszerű, esős, őszi idő az, amire fölkelünk, hányan adunk hálát? Mert olyan természetes. Mert jövünk a templomba, és olyan természetes. Mert van Bibliánk, amit olvashatunk, és olyan természetes. És talán szolgálatunk van a gyülekezetünkben, és ez olyan természetes. És hogy helyünk van a padban, és olyan természetes, hogy oda ülök le. És talán, amikor az Isten igéje megszólal, akkor nem veszem észre, hogy pont nekem szól. Mert akkor is el vagyok foglalva minden mással, és nem érek rá odafigyelni az Isten igéjére. Na de akkor most jussunk el oda, hogy a történetben az van, hogy nem jönnek ugye ezek a hivatalosak, az eleve meghívottak, és akkor kiküldi a szolgát az utcákra, a terekre, ez a gazda, és azt mondja, hogy hív be azokat. Bejönnek, de még mindig vannak üres helyek. Kárba ne vesszen a sok munka és a sok étel, ital. Ezért azt mondja ez az ember, hogy akkor menj ki a kerítésekhez. Oda, akik perifériára szorultak. Oda, akiknek semmi, de semmi joguk, meg lehetőségük nem volna leülni egy ilyen asztalhoz. Menj ki azokhoz, és hívd be azokat. És még az előzőeknél nem olvassuk, hogy azt mondta volna a szolgának, hogy kényszeríts, most olvassuk. Kényszeríts bejönni mindenkit. Miért kell kényszeríteni? Azt gondolom, testvérek, azért, mert hogy hát azért nem olyan ruhában voltak. Ugye, ezek ilyen hajléktalanoknak is lehet mondani őket talán. Olyanok, akikkel nem foglalkozik senki. Betegek, lelkileg, fizikailag, látszik, hogy leromlott állapotban vannak, alkalmatlanok, ápolatlanok is talán, nem tudom. De az a lényeg, hogy nem valók oda egy ilyen gyönyörűen megterített asztalhoz is egy társaságba, ahová akárkik nem mehetnek. És nyilvánvalóan az első reakció mindenkinél az volt, hogy szó sem lehet róla, nem vagyok én úgy öltözve. Ez volt az első reakció. Aztán lehet, hogy a második reakció pedig az volt, hogy itt valami van, itt valami hátsó dolgot kell keresni, mert hogy létezhetetlen, hogy engem, egy ilyen embert meghívnak egy ilyen lakomára, egy ilyen vacsorára. Itt biztos, hogy kiderül majd, hogy átvágtak. Biztos kiderül majd, hogy valahol fent van a kandi kamera. És majd a végén szégyenben maradok. Biztos, hogy az első, meg a második, meg a harmadik szavuk is az volt, hogy nem. Kényszeríts bejönni mindenkit. A gazda tudta, hogy nem lesz a válasz. De ő akarta, és ez nagyon-nagyon fontos, de ő akarta, hogy azok az emberek is bejöjjenek, és leüljenek a terített asztalhoz. Drága testvérek, Istennek ma is gyakran kényszerítenie kell bennünket. Ma is gyakran az ő hívására, az ő igényére, vagy olyan utakra, ahova hív bennünket, azt mondjuk, hogy nem. Talán mert alkalmatlannak érezzük magunkat. Egyszer valakit kértem, hogy jöjjön és olvasson igét. Azt hitte, alkalmatlan vagyok, nem. Írtam neki, hogy nem baj, ha alkalmatlannak érzed magad, ez a jobb állapot. Rosszabb lenne, ha úgy éreznéd, hogy nyilván hát neked jár. De aztán végül mégsem fogadta el. Isten jól tudja, hogy nem lesz a válaszunk, mert alkalmatlannak érezzük magunkat. Testvérem, hányszor érzed magad alkalmatlannak? Hányszor érzed magad kicsinek? Hányszor érzed magad úgy, hogy én nem vagyok eleve ide rendelt, úgymond a templomba? Én nem olyan régen kezdtem el templomba járni. Az én életem nem olyan, akinek járna ez a drága lehetőség, hogy az Isten megszólítja és hívja. Én nem vagyok alkalmas erre. Önértékelési problémáim vannak. Beteg vagyok fizikailag, lelkileg. Hányszor volt benned, hogy nem vagy kész? Még annyi mindent meg kell élnem, meg kell tapasztalnom, tanulnom kell. Még nem vagyok kész, mert még fiatal vagyok, vagy ilyen vagyok, vagy olyan vagyok. Hányszor volt, amikor harag volt a szívedben? Dac volt valamiért a szívedben, és ezért mondtad azt, hogy nem. Én nem akarok engedelmeskedni Isten szavának. Hányszor volt a szívedben, amikor valakitnek nem tudtál megbocsátani, és ezért volt benned fal, és ezért mondtad, hogy nem. Majd, ha a másik lép felém, akkor majd esetleg. Hányszor volt, hogy a körülményeidre néztél, és azt mondtad, hogy nem alkalmasak a körülmények, hogy én ezt elfogadjam. Az anyagi helyzetem, a családi körülményeim, én ezt nem tehetem. Olyan sokan, olyan sokféleképpen hivatkozunk, de a lényege az, hogy nem. Na de Isten, azt mondtam, akar. Mit akar? Megáldani akar, testvérem. Ő tudja, hogy amikor megszólít, egy útra hív, egy szolgálatra hív, amikor megszólít és elhív, hogy megismerd őt, mint Istenedet, akkor ő ezt azért teszi, mert ő neki nem érdeke. Istennek nem lesz ettől jobb, hanem ő tudja, hogy neked és nekem lesz ezzel áldás. Ő tudja, hogy egy-egy útnak a végén mi vár ránk. Na de mi van azokkal, akik már régóta az Úr útján járnak, régóta ismerik Isten igét, és Isten egy olyan helyzetbe engedi bele őket, amire azt mondják, hogy Uram, csak erre az útra ne kelljen mennem. Félek. Mert talán az orvos azt mondja, hogy súlyos beteg vagy. Beteg vagyok. Hogy egy hosszú tortúra lesz majd, amire talán meggyógyulunk. Vagy amikor elveszíted a munkahelyedet, és nem tudod, hogy mi lesz veled. Vagy amikor széthullani látszik a családod, ami addig egy biztos dolog volt, és Isten kér tőled valamit, de azt mondod, azt nem. Azt ne kérd tőlem, Istenem. Azt nem akarom. Mi van akkor, testvérek? Isten akkor is tudja, hogy azon az úton, annak az útnak a végén áldás vár rád. És ilyenkor kell, hogy kényszerítsen. Szó szerint ez a szó azt jelenti, hogy rábeszéljen, rávegyen valamire valakit. Isten ezt akarja, hogy rábeszéljen, hogy rávegyen. Jeremiást megszólította Isten. És ez ugyan a 20. részből volt, de az első részben tudjuk, hogy azt válaszolta Jeremiás, hogy nem, én nem leszek a prófétád, én túl fiatal vagyok. Aztán később mondja ezt, hogy rávettél, és én engedtem magamat rávenni. Vagy mi lett volna, hogyha Mózes, aki ha valaki alkalmatlan volt, mert gyilkosként, földön futóvá lett gyakorlatilag. A hercegből ott találta magát a juhok mellett. Ha mondjuk ő azt mondja, mint ahogy mondta is, hogy nem megyek vissza Egyiptomba, ezt nem kérhetett tőlem Istenem. Mi lett volna, ha az Isten nem kényszeríti, nem akarja rávenni jelekkel és csodákkal? Soha nem menekül meg Izrael népe. Soha nem kell át a vörös tengeren. Soha nem kapja meg az Isten szövetségét, ami a 10 parancsolatban benne foglaltatott akkor. Vagy mi lett volna, hogyha Péter, aki csak a zsidók felé szolgált addig, azt mondja, hogy nem megyek oda, ahova hívnak engem, Kornélius házához, aki pogánynak számított. Isten rákényszerítette, rávette azáltal, a látomás által, amit ismerünk is, hogy lepedőben leereszkedett háromszor mindenféle tisztátalan, zsidók szerint tisztátalan állat, és azt mondta, nem, én ezt nem eszem meg. És végül Isten azt mondja, én megtisztítottam, te nem mondd azt tisztátalannak. Mi lett volna, ha Péter nem engedi magát, és akkor is nemet mond? Akkor Kornélius és egész háza népe nem keresztelkedik meg, nem lesz az Úré, és nem lesz olyan csoda, amiről még Péter sem tudott. Ő tudja, hogy amikor téged megszólít, és amikor te azt mondod, hogy nem, nem érek rá, elborítanak a gondok, a problémák, nem, most én nem érek rá Istennel foglalkozni. Vagy ő tudja, hogy amikor egy olyan út elé állít, vagy állsz, amint tudod, hogy végig kell menjél, halál árnyékának a földje, vagy a síralom völgye, és amire te azt mondod, ezt nem kérheted tőlem, Istenem. Ő tudja, miért kéri ezt tőled. Az életemben néhány évvel ezelőtt 4-5-ször biztos, hogy mondtam, hogy na ezt már biztos nem kérheti tőlem Isten. Biztos, hogy kérte tőlem Isten. És biztos, hogy meg kellett tennem. És olyan csodálatos áldás várt. Bízz az Istenben. Ő nem akar neked soha rosszat. Mindenben a javadat akarja. Meg akar áldani téged, ez legyen előtted. Isten meg akar áldani engem. Áldott vagyok. Áldásban akar járatni és hordozni engem. Ezzel kell indulnunk. És minden más, amit ezért meg kell tenni, utak, szolgálatok, bármi, amit oda kell adjál, engedelmességből, minden más, egészen más értelmet fog nyerni. Jó dolog engedelmeskedni. Jó dolog Isten szavát elfogadni. Jó dolog Isten hívására igent mondani. Mert ő tudja, olyan áldás vár rád, ami nem csak a tiéd lesz, hanem rajtad keresztül ki fog áradni mindenkire, akik körülvesznek téged, és azon túl is. Kényszeríts bejönni mindenkit. Milyen drága a mi Urunk, hogy meg akar áldani. És ha kell, akkor kényszerít. Szelíden. De egyértelműen. Adja meg az Úr a mi életünk számára, hogy megértsük az ő hívását, hogy merjünk igent mondani, merjünk engedelmesek lenni az ő szavának, és adjon az Úr sok-sok megtapasztalást benne, mert áldás vár ránk minden utunk végén. Amen.